Dániel könyve 11. és 12. fejezet. Isten ebben az igerészben jövőbeli eseményeket fed fel Dániel előtt bámulatos részletességgel. Ezért is okoz ez a fejezet számos bibliatudósnak nagy fejtörést. Sokan közülük azt állítják, hogy ez a könyv időszámításunk előtt 166-ban íródott, amikor az említett események már bekövetkeztek, mert elképzelhetetlennek tartják, hogy Dániel már a történéseket megelőzően ilyen részletesen írjon róluk. Ha a könyv valóban időszámításunk előtt 166-ban íródott volna, ez már önmagában is csodát jelentene, hiszen a Septuaginta, az Ószövetség görög fordítása időszámításunk előtt 220 körül készült el, és a Septuaginta már tartalmazta Dániel könyvét. Sőt, mi több, Dánielnek tulajdonítja és hiteles írásként is kezeli, már legalább 60 évvel a könyv bírálói által meghatározott keletkezési időpont előtt. Itt Amerikában azt szoktuk mondogatni, hogy a tények nem hazudnak, de a hazugok nem a tényekre támaszkodnak. Mert én is mellette álltam a Méd Dáriusz uralkodásának első évében. Erősítettem és támogattam. Most pedig elmondom a neked való igazságot. Íme, ezután még 3 király következik Perzsiában. Abban az időben Dáriusz volt a hatalmon, akit további 3 király követett majd a trónon, akik ezen a néven vonultak be a történelembe. Kambises, Szmerdisz és első Dáriusz. Majd a negyedik mindegyiknél nagyobb gazdagságot fog szerezni. Ő Szerxész, azaz Ahasvéros, és amikor gazdagsága révén megerősödik, mindent megmozgat a görög birodalom ellen. Ez a király rendkívül gazdag volt, óriási hatalommal bírt, és egy napon támadást indított Görögország ellen. Legyőzte ugyan, de meghódítani nem tudta. De ott majd egy hős király lép fel, Nagy Sándor, aki nagy hatalommal uralkodik, és azt tesz, amit csak akar. Ám alig lépett fel, összeomlik birodalma, és 4 felé osztják azt a 4 égtáj szerint. Nem az ő maradékára száll, és nem lesz olyan hatalmas, mint amikor ő uralkodott, mert részekre szakadt birodalma, és másoké lesz, nem az övék. Nagy Sándor is megjelenik tehát a színen, de halála után nem családjára száll a birodalma, hanem másokra és részekre szakad. A déli király erős lesz, de vezéreik közül egyik erősebb lesz nála, és hatalomra jut, még nagyobb hatalommal uralkodik, mint ő. Nagy Sándor halála után a birodalom 4 fő részre szakadt, és az egyes részek felett tábornokai vették át az uralmat. Görögországban Kasszander uralkodott, Trákiában Lizimákosz, Egyiptomban első Ptolemaiosz Szóter, Szíriában pedig végül Szeleukusz Nikátor vette kezébe a hatalmat. Dániel könyve azonban nem foglalkozik sem Görögországgal, sem Trákiával, hanem sokkal inkább Egyiptommal és Szíriával, hiszen a 2 ország közötti hadviselés közvetlenül érintette Izraelt. Izrael a 2 ország között feküdt, így egymás ellen intézett támadásaikban mind az egyiptomiak, mind pedig a szíriaiak Izrael földjén vonultak át. Dániel a továbbiakban néhány érdekes részletet tár fel előttünk, amelyek egytől egyig be is teljesedtek. A déli király erős lesz, de vezérei körül egyik erősebb lesz nála, és hatalomra jut, még nagyobb hatalommal uralkodik, mint ő. Évek múltával barátságot kötnek, tehát a déli király harcban áll az északi királlyal, de végül szövetségre lépnek. A déli király lánya hozzámegy az északi királyhoz a jó viszony érdekében. De ezzel sem tudja megtartani hatalmát. Nem marad meg sem a király, sem a gyermeke. Az asszony pedig áldozatul esik kíséretével és fiával, meg azzal együtt, aki támogatta őt abban az időben. Itt az történt, hogy Egyiptom királya, második Ptolemaiosz, feleségül adta lányát Bernikét az északi királyhoz, második Antiókuszhoz, aki közben elvált előző feleségétől, hogy Berenikét nőül vehesse. Ptolemaiosz halála után azonban Antiókusz elüldözte Berenikét, és visszafogadta első feleségét, aki azonban bosszúból megmérgezte férjét, sőt Berenikét és fiát is. Azzal, hogy Antiókusz feleségül vette Berenikét, aki később fiút szült neki, Antiókusz első házasságából származó fiai elvesztették a lehetőséget, hogy trónra kerüljenek. Antiochus Berenike, illetve fiúk meggyilkolása viszont ismét szabaddá tette számukra az utat. Dániel könyvében pontosan az ehhez kapcsolódó intrikákról olvashatunk, amelyekre később valóban sor is került. Berenike halálát követően Berenike fivére, harmadik Ptolemaiusz Eurgetész Egyiptom hadseregével Szíriára támadt, és megölte Antiochus első feleségét, vagyis Antiochus és Berenike gyilkosát. De helyére áll az asszony gyökérzetének egy másik hajtása, ez Berenike egyik családtagjára, konkrétan fivérére utal, aki majd rátámad az északi király haderejére. Betör a várába, és elbánik velük, mert erősebb lesz. Berenike fivére, harmadik Ptolemaiusz Eurgetész valóban megtámadta Szíriát, és pontosan úgy történt minden, ahogy ez Dániel könyve leírja. Elhurcolja Egyiptomba isteneiket, bálványszobraikat és drága ezüst és aranytárgyaikat. Így ő néhány évig békén marad az északi királytól. Az ugyan betör egyszer a déli király országába, de vissza kell térnie a maga földjére. Azután a fiai indítanak háborút. Itt az északi király fiairól van szó, akit harmadik Ptolemaiusz Eurgetész legyőzött. Nagy hadsereget gyűjtenek, amely betör, és végig zúdul az országon. Később ismét háborút indítanak, és eljutnak az erődítményig. Ekkor a déli király nekikeseredve kivonul, és harcba bocsátkozik az északi királlyal. Az nagy sereget állít vele szembe, de a sereg ennek a kezébe kerül. Amikor ezt a sereget elhurcolják, felfuvalkodik, és bár ezreket ejt el, hatalma nem lesz tartós. Itt már negyedik Ptolemaiusz Filopátorról van szó, az akkori déli királyról. Hatalmas sereget gyűjtött össze, majd kivonult az északi király ellen, és bár le is győzte az ellenséget, és óriási zsákmányt szerzett, mégsem aknázta ki teljesen a győzelem nyújtotta lehetőségeket. Nem igázta le a népet, mert túlontúl lefoglalta őt saját kicsapongó életmódja odahaza Egyiptomban. Amikor tehát azt olvassuk, hogy bár ezreket ejt el, hatalma nem lesz tartós, arról van szó, hogy nem használta ki ellensége vereségét. Ehelyett inkább visszasietett Egyiptomba, hogy pompában élje tovább szabados életét. Mert az északi király újabb sereget állít fel, nagyobbat az előzőnél, és néhány év múlva rátör egy jól felszerelt nagy haderővel. Az északi király tehát visszatért, és a neve Nagy Antiochus volt. Abban az időben sokan támadnak a déli király ellen, ezen a ponton 5. Fülöp Makedónia királya is csatlakozott hozzá Egyiptom ellen, sőt néhány egyiptomi lázadó és néhányan a zsidók közül is támogatták őket. A te néped erőszakos fiai is fölkelnek, hogy beteljesítsenek egy látomást, de elbuknak. Mert az északi király, vagyis Nagy Antiochus eljön, sáncot emel, és elfoglalja a megerősített várost. A déli csapatok nem tudnak helytállni, válogatott embereinek nincs ereje az ellenállásra. Támadójuk azt tesz velük, amit akar, és senki sem tud megállni vele szemben. Így eljut az ékes földre is, amely egészen a kezébe kerül. Azután arra törekszik, hogy érvényesítse hatalmát a déli király országában. Egyességet köt vele, és leányát feleségül adja hozzá, hogy romlását okozza. De leánya nem áll mellé, és nem lesz az ő pártján. Ekkor 5. Ptolemaiusz Epifánész uralkodott Egyiptomban. Mindössze 7 éves volt, amikor trónra került, vagyis akkor tájt inkább csak reprezentatív szerepet töltött be az ország élén, Antiochus azonban gondoskodott róla, hogy a megfelelő időben Epifánész majd leányát, első Kleopátrát vegye feleségül, abban a reményben, hogy amikor majd lánya megérkezik Egyiptomba, apja szövetségesévé válik Egyiptom királyával szemben. Amikor viszont néhány évvel később a frigy megköttetett, Kleopátra nem állt édesapja Nagy Antiochus mellé, hanem férjét támogatta apjával szemben. Nagy Antiochus terve tehát visszafelé sült el. Dániel könyvében olvashatunk Antiochus tervéről, és annak meghiúsulásáról is. Bizony, ha Antiochus olvasta volna az írásokat, tudta volna, hogy nem kéne leányát Egyiptomba küldje. Egyességet köt vele, és lányát feleségül adja hozzá, hogy romlását okozza. De leánya nem áll mellé, és nem lesz az ő pártján. Ezután a szigetek ellen fordul. Mivel Egyiptomot nem sikerült meghódítania, 300 hajót számláló hadiflottát állított föl, és kihajózott a földközi tengerre. Végül Rómával is harcba szállt, amely ekkorra már egyre nagyobb hatalomra tett szert az antik világban. Ezután a szigetek ellen fordul, és sokakat elfoglal, de egy hadvezér véget vett gyalázatosságának, és nem tudja gyalázatosságát folytatni. Ekkor saját országa erődjei felé fordul, de megbotlik, elesik, és nyoma sem lesz. Antiokuszt végül a rómaiak győzték le, sőt, egy éventebb fizetendő búsás összeget is kiróttak rá büntetésképpen. Antiokusz ezért egy alkalommal megpróbálta kifosztani az egyik város templomát, mire a városlakók annyira felbőszültek, hogy megölték. Antiokusz tehát valóban megbotlott, és örökre eltűnt a színről. Aki az ő helyére áll, fia, Szeleukusz negyedik filopátor, az adószedőt küld a dicső országba. Megpróbálta megemelni az adót, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét Róma felé. De rövid idő múlva elpusztítják orvul, nem háborúban. Rövid uralma végén megmérgezték, mert az emberek felháborodtak a megemelt adók láttán. Az ő helyére állt egy gyalázatos, negyedik Antiokusz Epifánész. Nem úgy adják neki a királyi méltóságot, hanem váratlanul jön, és a királyságot csellel szerzi meg. Negyedik Antiokusz Epifánész nagyon álnok ember volt. Seregek szélednek szét előtte, és megsemmisülnek, még a szövetség fejedelme is. Mert mióta barátságot kötött vele, mindig álnok volt. Maroknyi néppel vonul ellene, és győz. Zavartalanul eljut a leggazdagabb tartományba is, és olyat tesz, amilyet sem elődei, sem ősei nem tettek. Prédát, zsákmányt és kincseket osztogat híveinek, és az erődök megtámadására is terveket sző egy ideig. Epifánész hódító hadjáratra indult, de elődeitől eltérően nem ő halmozta fel magának a csatában szerzett gazdagságot, hanem szétosztotta azt tábornokai és hívei között. Ezt is megjövendőli Dániel. Azután összeszedi erejét és bátorságát, és a déli király ellen vonul nagy haderővel. A déli király is háborúra készül igen nagy és hatalmas haderővel, de nem tud győzni, mert árulást követnek el ellene. Hatalmas hadsereggel támadt tehát Egyiptomra, és bár Egyiptom ellenállt, az északiak legyőzték őket. Azok teszik tönkre, akik az ő kenyerét eszik. Serege szétszéled, és sokan esnek el halálra sebzetten. Mindkét király rosszat forral. Róma végül leállította őket, bár mindketten tovább szövögették fondorlatos terveiket. És ha a történelmet tanulmányozzuk, érdekes módon arra is fény derül, hogy Egyiptom királyának fivére Alexandriában lakott, és mindkét férfi folyamatosan ravasz terveket szövögetett és hazudozott. Mindkét király rosszat forral. Egy asztalnál ülve hazugságokat beszélnek, de eredménytelenül, mert a végideje meg van szabva. Hazudoztak egymásnak és szövetségre léptek, bár egyikük sem tervezte azt betartani. Azután az északi király visszatér országába sok kincsel. A Szent Szövetség ellen fordul, és szándékát végrehajtva tér vissza országába. Egy idő múlva tehát negyedik Antiokusz Epifánész ismét elindul, hogy meghódítsa Egyiptomot. De másodszor nem olyan eredménnyel, mint először. Ez alkalommal, amikor Alexandriába érkezett, római hajók várták a kikötőben, a római tábornok Pompilius Lénász pedig tolmácsolta neki a római szenátus parancsát, miszerint azonnal vonuljon vissza csapataival. Epifánész előbb gondolkodási időt kért, hogy embereivel konzultálhasson, de akkor a római tábornok fogta a pálcáját, egy kört rajzolt Epifánész köré a homokban, majd így szólt. Döntened kell még, mielőtt kilépsz ebből a körből. A római tábornok annyira megfélemlítette, hogy Epifánész ott és akkor elhatározta, hogy visszavonul. És Dániel könyvében ezt is megtaláljuk fehéren-feketén. A római hadiflotta már ott várta őket az alexandriai kikötőben. Bámulatosnak találom, hogy Isten ennyire részletesen elmesélte Dánielnek ezeket az eseményeket, amelyek csak később következtek be. Epifánész dühösen és szégyenben távozott Egyiptomból, ezért elhatározta, hogy Izrael népén tölti ki mérgét. Hazafelé Szíriába tartva ezért Jeruzsálemet is útba ejtette, és megszentségtelenítette a templomot. A kittiek hajói felvonulnak ellene, úgyhogy megijed, visszavonul, és a Szent Szövetségen tölti ki dühét. És ismét azoknak kedvez, akik elhagyják a Szent Szövetséget. Parancsára előállnak csapatai, meggyalázzák a megerősített szentét, megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felállítják az iszonyatos bálványt. Epifánész Jeruzsálembe ment, és beszennyezte a templomot. Pogány oltárt emelt Isten oltára fölé, egy bálványt is fölállított a templomban, vagy egy disznót áldozott fel a pogány Isten oltárán ott a templomban. Akik vétkeztek a szövetség ellen, azokat ráveszi, hogy elhagyják hitüket. De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Templomuk megszentségtelenítése annyira feldühítette az embereket, hogy Júdás Makkabeus vezetésével egy elszánt csoport elkezdett rajtaütésszerű támadásokat mérni a szíriai hadseregre, és minden ellenük küldött csapatot le is győztek. Végül a templomot is sikerült visszafoglalniuk, megtisztították, és újra Istennek szentelték azt. Erre emlékeznek azóta is minden évben a zsidók a Hanuka ünnepén. De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez, vagyis Júdás Makkabeus és társai. A nép okosai sokakat meggyőznek, de fegyver, tűz, fogság és fosztogatás miatt elesnek egy időre. Júdás Makkabeus és társai is kard által estek el. Elesettségük idején kapnak egy kevés segítséget, mire sokan számításból csatlakoznak hozzájuk. Az értelmesek közül is elesnek néhányan, hogy kipróbáltak, tiszták és fehérek legyenek a vég idejére, mert még nincs itt a megszabott idő. Ezen a ponton Dániel proféciája előre ugrik egészen az utolsó időkig, és Dániel megpillantja az Antikrisztust, akit az ige leggyakrabban a kárhozat fiaként, a törvénytipróként vagy a fenevadként emleget. Ez a király, az Antikrisztus, azt tesz, amit csak akar. Fölmagasztalja és nagyobbnak tartja magát minden istennél, és szörnyűségeket mond még az istenek istene ellen is. De csak addig boldogul, amíg véget nem ér a harag, ami tipikusan az Ószövetségben a nagy nyomorúságra használatos kifejezés. Mert ami el van határozva, annak meg kell történnie. De csak addig boldogul, amíg véget nem ér a harag, vagyis a nagy nyomorúság. Nem törődik ősei istenével, nyilvánvalóan tehát zsidó lesz, nem törődik az asszonyok bálványával. Az angol King James fordítás pedig úgy fogalmaz, hogy nem törődik sem atyái istenével, sem a nők vágyával. Ez utóbbi két lehetséges jelentést hordozhat. Először is minden zsidó lány arra a hatalmas megtiszteltetésre vágyott, hogy ő lehessen a messiás édesanyja. Az ige pedig azt írja Jézusról, hogy ő a népek vágya. Tehát minden fiatal zsidó lány vágya az volt, hogy a messiás édesanyja lehessen. Isten végül Máriát választotta, de minden leány erre vágyott. Ezért is nevezik el oly sok zsidó asszony gyermekét Józsuénak, reménykedve, hogy Isten majd az ő fiukat használja Izrael megmentésére. Létezik napjainkban a muzulmánoknak egy olyan csoportja, a drúzok, akik egy rendkívül titokzatos vallást tettek magukévá. Vallásuk annyira titokzatos, hogy még maguk a hívek sem tudják pontosan, hogy miről van szó, egyedül a papok ismerhetik a titkot. Ebben a csoportban nem is tanítják az embereket, és csupán a papok, a titkos ismeretek ismerői dicsőíthetnek, akik megesküdtek, hogy senki előtt nem fedik fel a titkokat. Ha ma ellátogatunk a drúzok falvaiban, azonnal felismerjük a papokat. Ők ugyanis bőnadrágot viselnek, amelyen elől egy hatalmas erszényszerű zseb is van, mégpedig azért, mert a drúzok vallása azt tanítja, hogy a messiás férfitől születik majd, ők pedig így készülnek a terhességre. Nem viccelek, fényképeket is készítettem. Ilyen értelemben tehát a nők vágya a messiásra utal. Így is fordíthatnánk. Nem törődik őseinek Istenével, sem Jézus Krisztussal. Tehát Isten káromló ember lesz. Nem törődik őseinek Istenével, nem törődik az asszonyok bálványával, egy Istennel sem, mert mindegyiknél nagyobbnak tartja magát. Kétségtelen, hogy ez a helyes magyarázat. Mások úgy értelmezik a King James fordításban szereplő megfogalmazást azt, hogy nem törődik az asszonyok vágyával, hogy az Antikrisztus homoszexuális lesz. De helyesebben tesszük azonban, ha ezt az igeverset a zsidó kultúra kontextusában vizsgáljuk, ennek fényében pedig az ige biztosan nem egy homoszexuális férfira utal, valószínűleg inkább arra, hogy az eljövendő férfi semmibe veszi majd Jézus Krisztust. Ezek helyett az erődök istenét tiszteli, olyan istent, akit ősei nem ismertek. Tiszteli arannyal, ezüsttel, drágakővel és egyéb értékes dolgokkal. Figyeljük csak meg, hogy az emberek napjainkban is az erődök istenét tisztelik arannyal és ezüsttel. Tudtátok, hogy ebben az évben 100 milliárd dollárt költöttünk fegyverkezésre? Milyen szomorú visszaélés ez a világ erőforrásaival. Mindez azonban előkészíti a terepet ennek a férfinak, aki az erődök istenét tiszteli. Az erődökkel ellátott városokkal így bánik az idegen istenek nevében. Amelyik elismeri, annak tekintélyét megnöveli, uralomra juttatja sokak fölött, és földet oszt jutalmul. Izrael földjét tehát szétosztogatja majd jutalmul. A vég idején összecsap vele a déli király. Az északi király forgószélként tör rá harci kocsikkal, lovasokkal és sok hajóval. Behatol az országokba, és előzönli őket, mint az áradat. Behatol az ékes földre is, ahol sokan elesnek. De az edómi, ami Jordániának felel meg, Moábi és Ammóni nép legjava megmenekül a hatalmából. Jordániát tehát nem foglalja majd el az Antikrisztus, Izraelt azonban igen. Ez azért is érdekes, mert a zsidók ekkor Jordániába menekülnek majd, mégpedig Petra sziklavárosába, ahol 3,5 éven át táplálja és óvja őket Isten a nagy nyomorúság idején, amikor Isten kiönti haragját a földre. Edom, vagyis Jordánia tehát megmenekül. Kiterjeszti hatalmát az országokra, nem menekül meg Egyiptom se. Birtokba veszi Egyiptom arany és ezüst kincseit és minden drágaságát. Líbiaiak és etiópok lesznek kíséretében. De a keletről és északról jövő hírek megrémítik, ezért kivonul nagy haraggal, elpusztít és kiírt sokakat. Felállítja pompás sátrát a tenger és az ékes Szenthegy között, de eléri a vég, és senki sem segíthet rajta. Itt az Antikrisztusról van szó, aki az Európai Egyesült Nemzetek vezetője lesz, majd elindul, hogy meghódítsa Afrikát. Áthalad Izraelen, elfoglalja Egyiptomot, elindul Líbia és Etiópia felé, de akkor hírt kap, hogy Oroszország és Kína csapatai támadásba lendültek, így megszakítja Afrika hódító hadjáratát, és visszafordul, hogy Izraelben a Megiddó völgyében megütközön az ellenséggel. Kína hatalmas haderővel támadja meg. A Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy az Eufrátesz felszárad majd előttük, hogy átkelhessenek rajta. Az orosz csapatok pedig szintén az Egyesült Európai Hadsereg ellen indulnak támadásba. Az Egyesült Államok kétségtelenül az európai csapatok oldalán harcol majd. Egy végső világméretű háború lesz ez, amelynek fő hadszintere az izraeli Megiddó völgy lesz. Ezt szoktuk az armageddoni csataként emlegetni, amelyről annyit olvashattatok és hallottatok már. Ekkor majd a lovak kengyeléről is vér folyik, és beborítja az egész völgyet, ahol több millió ember áldozatul esik a hatalmas vérengzésnek. És az óriási armageddoni csata idején pedig visszatér Jézus Krisztus. Abban az időben eljön Mikáel, a nagyvezér, aki a te néped mellett áll. Nyomorúságos idő lesz az, a nagy nyomorúság, amilyen nem volt, mióta népek vannak, addig az időig. De abban az időben megmenekül néped, mindaz, aki be lesz írva a könyvbe. Eljön tehát a nagy nyomorúság ideje, de Dániel népe megmenekül. A nép különböző módokon menekül majd meg. Először is Isten 144 ezret elpecsétel közülük, és megóvja őket a csapások idején. Másodszorban lesznek olyanok, akik elmenekülnek Petrába, a sziklavárosba, ahol Isten gondoskodik biztonságukról. Jézus figyelmeztette tanítványait, tulajdonképpen a zsidó népet, hogy amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta ott állni a szent helyen, vagyis amikor meglátjátok az Antikrisztust megállni Isten templomában, és halljátok, amint kijelenti magáról, hogy ő Isten, akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. vagyis fussanak, amilyen gyorsan csak tudnak. Ha éppen kint vannak a mezőn, már ne is menjenek haza, csak meneküljenek. A Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy Isten sasszárnyakat ad nekik. És ez úgy hangzik, mintha a helikopterekről lenne szó. Hogy a pusztába repülhessenek arra a helyre, ahol Isten 3,5 éven át gondjukat viseli majd. Az Ézsaiás 16-ban Isten megparancsolja Jordániának, hogy nyissa meg a kapuit és fogadja be népét, hadd jussanak el biztonságban Petrába, amíg el nem múlik a nagy nyomorúság. Amikor az Antikrisztus észreveszi, hogy a zsidók elmenekülnek, egy egész hadsereget küld a nyomukba, de megnyílik majd a föld és elnyeli a sereget. Azután persze már Oroszország és Kína támadása köti le majd a figyelmét, és nem üldözi tovább őket, Isten pedig 3,5 évig óvja majd őket a pusztában. Tehát abban az időben megmenekül néped, mindaz, aki be lesz írva a könyvbe. A nép egy része ellen, akik a megfelelő időben nem menekülnek a pusztába, hanem ott maradnak a földön, ellenük az Antikrisztus harcba száll majd, és szörnyű pusztítást végez. Valóban olyan nyomorúság köszönt majd be, amelyre még sohasem volt példa a nép történetében. Jézus azt mondta, hogy sohasem volt még, és sohasem lesz még egy olyan időszak az emberiség történelmében, mint ez a nagy nyomorúság. Ezután az Úr a feltámadásról beszél Dánielnek. Azok közül, akik alusznak a földporában, sokan felébrednek majd, némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. A holtak tehát feltámadnak majd. Az igazak és a bűnösök feltámadására azonban nem egy időben kerül sor, az igazak 1000 évvel a bűnösök előtt támadnak fel. Ebből az igeversből első olvasása úgy tűnhet, hogy mindkét eseményre egy időben kerül sor, de a Jelenések könyvében láthatjuk, hogy a két feltámadás elkülönül. Azok közül, akik alusznak a földporában, sokan felébrednek majd, némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. A nagy feltámadás természetesen Jézus Krisztus feltámadásával kezdődött, hiszen azt olvassuk, hogy Krisztus feltámadását követően sok szent sírja megnyílt, és látták őket Jeruzsálem utcáin sétálni. A bűnös holtak feltámadására az 1000 éves uralom után kerül majd sor, amikor oda kell állniuk Isten nagy fehér ítélő széke elé, és felébrednek majd gyalázatra és örök utálatra. Az okosok fénylenni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok mindörökké. Tudjátok, vannak olyanok, akiknek élete egy jelzőrakétához hasonlítható. Pár másodpercig fényesen világítanak, de hamar kialszanak. Egyszer csak berobbannak, és mindenki elájul. De ugyanolyan hirtelen el is halványulnak. Az emberek csodálata múlandó. Ma még felhangon ünnepelnek téged, holnap pedig kifütyülnek. Ezért inkább arra törekedjünk, hogy Isten országában világítsunk fényesen. Én nagyon szeretem minden évben a Függetlenség napján tartott impozáns tűzi játékot. Én mindig megnézem. De tudjátok, amikor véget ér a nagy látványosság, egy ideig még nem lehet látni a csillagokat az égen, pedig ott vannak és világítanak örökké. Talán nem olyan látványos és erős a fényük, de folyamatosan világítanak. Egyesek azonban csak pár másodpercig fénylenek, és már is kialszanak. Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezetnek, mint a csillagok mindörökké. Te melyik égbolton akarsz tündöklően ragyogni? Te pedig, Dániel, zárd be ezeket az igéket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső időkig. Dániel tehát azt az utasítást kapja, hogy zárja le ezt a könyvet a végső időkig. Más szóval, Dániel te ezeket a dolgokat még nem értheted, de a végső időkben majd megértik. Sokan tévelyegnek majd, de az ismeret gyarapodik. Ha a szűkebb szövegkörnyezetet vizsgáljuk, az ismeret Dániel könyvének ismeretére, vagy a benne található proféciák ismeretére vonatkozhat. Isten valóban megnyitotta előttünk Dániel könyvét ezekben az utolsó időkben. Nekünk már megvan az az előnyünk, hogy visszatekinthetünk a múltba, és láthatjuk, hogy milyen pontosan szólt a múltbeli eseményekről. Sőt, mi több, azt is láthatjuk, hogy mindez hogyan kapcsolódik a jelenhez, illetve a jövőhöz. Dániel könyve tehát többé nem egy zárt könyv, hanem tárva nyitva áll előttünk, és könnyen megérthető minden szorgalmas Biblia tanulmányozó számára. Mert az ismeret gyarapodott. Az ismeret gyarapodását azonban úgy is szokták értelmezni, hogy az emberiség ismeretanyagának gyarapodását jelenti. Tény, hogy erre is sor került a mi generációnk életében. 1950 és 60 között az emberiség ismeretanyaga megkétszereződött. Más szóval mindazok az ismeretek, amelyeket az ember Ádámtól 1950-ig felhalmozott, a következő évtizedben megduplázódott. 1960-ra az emberek kétszer annyi ismeretet gyűjtöttek, mint addig együttvéve. Természetesen a számítógépek és a mikrocsippek segítségével most az 1970-es években is biztosan sikerül majd megdupláznunk ismereteinket, az ismeret tehát gyarapodott. Sokan tévelyegnek majd. Az angolban pedig az áll, hogy sokan járnak, kelnek majd. És bámulatos, hogy ha holnap este felszállok egy gépre, akkor egy másik államban, vagy akár egy másik kontinensen reggelizhetek. Azután én, Dániel, láttam, hogy még ketten állnak ott, egyik a folyam innenső partján, másik a folyam túlsó partján. Az egyik megkérdezte a gyolcsuhába öltözött férfit. Azt látjuk tehát, hogy mások is voltak a gyolcsuhába öltözött férfi társaságában, ezért is gondolom, hogy a gyolcsuhába öltözött férfi Jézus Krisztus volt angyalok kíséretében. Aki ott állt a folyam vize mellett. Mikor lesz vége ezeknek a csodás dolgoknak? Mikor lesz vége ezeknek a dolgoknak, a nagy nyomorúságnak és a hozzá kapcsolódó eseményeknek? Hallottam, hogy a gyolcsuhába öltözött férfi, aki a folyam vize mellett állt, jobbját és balját az égre emelve megesküdött az örökkön örökké élőre. Egy időszak, meg két időszak és fél időszak múlva. Egy év, két év és fél év. Mert amikor véget ér a szent nép megrontójának hatalma, mindezek beteljesednek. Hallottam ugyan, de nem értettem, ezért megkérdeztem. Uram, mi lesz végül mindebből? Ő így válaszolt. Menj el, Dániel, mert ezek az igék le vannak pecsételve a végső időkig. Mintha itt ezt mondaná Isten Dánielnek, ne aggódj, menj utadra, mert ezek az igék le vannak pecsételve a végső időkig. Vagyis mostanáig, amikor Isten lehetővé tette számunkra, hogy megértsük a Dániel könyvében olvasottakat. Sokan megtisztulnak, fehérek és kipróbáltak lesznek, a bűnösök pedig bűnösök maradnak. A bűnösök közül senki sem érti meg, de az okosok megértik. Dániel napra pontosan megjövendőlte a messiás eljövetelét. 173.880 napra attól fogva, hogy kihirdetik a parancsot Jeruzsálem újjáépítésére. És Dániel azt a napot is megjövendőlte, amikor Jézus visszatér a földre. Nem arra napra gondolok, amikor Jézus visszatér, hogy magával vigye az egyházát, hiszen senki sem ismeri annak a napját vagy óráját. Nem tudhatjuk, hogy mikor tér vissza az Úr az ő egyházáért. De amikor a 7 éves időszak közepén az Antikrisztus parancsára beszüntetik a napi áldozatokat és az imát, az Úr igéje szerint még 1290 napnak kell eltelnie. Attól fogva, hogy megszüntették a mindennapi áldozatot, és felállították az iszonyatos bálványt, 1290 nap telik el. Ha akkor még itt leszel a földön, bejelölheted a naptáradba, és elkezdheted számolni a napokat. És hidd el, vissza fogsz számolni, mert egy szörnyű, nyomorúságos időszak lesz az, ahogy Isten kijönti ítéletének haragját a földre. Arra bátorítanálok benneteket, hogy olvassátok el a Jelenések 6-tól 18-ig terjedő fejezeteit, hogy teljesebb képet kapjatok arról, hogy mi történik majd abban a 3,5 évben. Szörnyű időszak lesz. Boldog, aki álhatatos marad, és megéri az 1335 nap elteltét. Ez tehát már 45 nappal Krisztus eljövetele után lesz. A Máté 25.31-ben azt olvassuk, hogy amikor Jézus visszatér, összegyűjti majd a népeket az ítéletre, és elválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai! Örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot! akkor szól majd a bal keze felül állókhoz is. Menjetek előlem átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Sokan túlélik majd a nagy nyomorúság időszakát, de fontos, hogy a nagy nyomorúság idején ne imádják az Antikrisztust, és ne vegyék az ő jelét. Mert ha valaki imádta az Antikrisztust, és vette az Antikrisztus bélyegét, annak többé semmi reménye az üdvösségre. A Jelenések 14-ben János lát egy angyalt repülni az ég közepén, aki így kiált. Ha valaki imádja a fenevadat és annak képmását, és felveszi annak a bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog az Isten haragjának borából, amely készen van elegyítetlenül haragjának poharában, és gyötrődni fog tűzben és kémben a szent angyalok és a bárány előtt. Ezzel eljátszották minden lehetőségüket az üdvösségre. Másrészt viszont, ha te akkor elutasítod a fenevad bélyegét, halállal is büntethetnek majd érte. Valószínűleg tehát jól teszed majd, ha az oregoni sűrű erdőkbe rejtőzöl el egy kis menedékházban, és 3,5 évre elegendő ételt, búzát és fegyvert halmozol fel magadnak, hogy megmenekülj. Remélhetőleg az azt követő 45 napot is túléled majd, az ítélet 45 napját, mert pusztán annak a ténye, hogy túléled a nagy nyomorúságot, még nem jelent biztosítékot arra, hogy a végén beléphetsz majd Isten országába. Hiszen azután oda kell majd álljál Isten ítélő széke elé, amikor majd így szól az Úr. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok. Uram, de hát mikor tettük ezt veled? Hát nem akkor, amikor sorra lelőttétek azokat, akik próbáltak hozzáférni az élelmiszer készleteitekhez. Szóval úgy tűnik, hogy jobb lesz, ha a puskátokat félre rakjátok, ha túl akarjátok élni az azt követő 45 napot. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg. És ezek beléphetnek majd Isten országába. Lesznek tehát olyanok, akik túlélik a nagy nyomorúságot, és beléphetnek majd Isten országába. Javarészt azonban olyanokat találunk majd Isten országába, akik már előtte átadták életüket az Úrnak, és vele együtt térnek vissza. Mert Jézus visszatér több ezer szentjével, hogy ítéletet tartson a föld felett, mi pedig vele élünk és uralkodunk majd a földön 1000 éven keresztül. Dánielnek azonban ezt mondja Isten. Te pedig menj a vég felé, elpihensz majd, de fölkelsz kijelölt sorsodra a végső napon. Dániel könyvében bámulatos proféciákat találunk, Dániel Isten bámulatos embere volt. Ő az elsők között szerepel listámon, akivel már alig várom, hogy a mennyben találkozhassak. Nagyon tisztelem ezt az istenfélő embert, és alig várom, hogy beszélgethessek vele, és tanulhassak tőle. Dánielnek csodálatos és rendkívül mély kapcsolata volt az Úrral. És ez lesz az egyik nagyszerű dolog a mennyben, hogy megismerkedhetek majd Isten nagy embereivel. Péter az új szövetségben egy fontos kérdést intéz hozzánk. Annak fényében, hogy a fizikai világ hamarosan elmúlik, az elemek megolvadnak és mindent felemészt a tűz, vajon mit kéne fontosnak tartsunk az életünkben? Ha te, materialista lévén minden kincsedet a fizikai dolgokban találod meg, mindent elveszítesz majd, amikor egy napon megsemmisül ez a fizikai világ. Ezért nem teszed jól, ha materialista vagy humanista vagy. Szóval milyen embernek kéne lennünk? Péter válasza: olyanoknak, akik szentségben élnek és Istennel járnak. Lelkieknek kéne lennünk. Fontos, hogy Istenen tartsuk a szemünket, nem pedig a fizikai világ fizikai dolgain. Fontos, hogy a szívünk az örökkévaló dolgokra koncentráljon, ne pedig arra, ami mulandó. Istenem, kérlek, segíts nekünk, hogy vizsgáljuk meg önmagunkat és az életünket, és meglássuk, hogy mi az, amit te fontosnak tartasz, és hogy hol vannak a kincseink. Mert ahol a kincsünk van, ott lesz a szívünk is. Uram, segíts nekünk, hogy a mennyei dolgokra, a lelki dolgokra tudjunk kincsként tekinteni, és azokat tartsuk az életben igazán értékesnek. Segíts, Uram, nekünk megvizsgálni a szívünket és az életünket, hadd várjuk nagy izgalommal a te dicsőséges eljöveteledet, amikor megalapítod az országodat. Isten áldjon és őrizzen, töltsön be benneteket szeretetével és szent lelkével. Az Úr irányítsa lépteteket az ő akarata szerint, Jézus Krisztus nevében. Amen.